Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5772. Tammuz 19-e, a polgári naptár szerint 2012. július 8-a vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából: a Nemzeti Polgári Katonai Szolgálat minden fiatal számára kötelező lesz, hangsúlyozta beszédjében a miniszterelnök. A nemzetközi összefogás teszi lehetővé, hogy a gázai sáv egyáltalán életképes legyen. Arab provokátorok izraeli kirándulókat támadtak meg a szamáriai Itamar zsidó falu közelében. Híreink után az arab tavasz télbe fordulásáról szóló elemzést hallhatják Ádám Ráhel főszerkesztőtől. És a részletes híreink. Benjamin Netanyahu kormányfő a mai kormányülés megnyitásakor elmondta, hogy megegyezésre jutott Shaul Mofaz miniszterelnök helyettesére egy olyan bizottság felállításáról, mely törvényjavaslatként szövegezi meg az egyenlő közteherviselést. Az új törvényjavaslat mindenkire egyformán érvényes lesz, ateistákra, vallásosokra, zsidókra és arabokra egyaránt, ugyanakkor a nemzeti egységet továbbra is őrizni fogjuk. A Nemzeti Polgári Katonai Szolgálat minden fiatal számára kötelező lesz, hangsúlyozta beszédében a miniszterelnök. A 2012-es év első fél évében jelentősen megnövekedett a gázai sáv mezőgazdasági termékeinek exportálása külföldi, főleg európai piacokra. Az év végéig 708 tonna mezőgazdasági termék kerül az európai piacokra, ez nagy ugrás a múlt évi 380 tonna termék kivitelhez képest. Nagy valószínűséggel nem sokan tudják, hogy a gázai Hamasztán vezetősége magát független iszlamista területnek tartja, de a helyi gazdaság fejlesztését Izraelre, valamint a különböző európai államok kormányaira és a nemzetközi szervezetekre hárítja. A nemzetközi összefogás teszi lehetővé, hogy a gázai sáv egyáltalán életképes legyen, miután a Hamasz terrorkormány csak a kemény adókat fölözi le, és minden befolyó pénzt a fegyverkezésekre költi. A gázai sáv akárcsak a júdei és szamáriai palesztin autonómia, egy mesterségesen életben tartott, de egyébként életképtelen, irracionális kitaláció. Arab provokátorok izraeli kirándulókat támadtak meg a szamáriai Itamar zsidó falu közelében. Az izraeli kirándulók a falutól nem messze található forrás környékéhez tartottak, amikor az arabok kövekkel és botokkal rátámadtak az izraeli csoportra. Az izraeli kirándulók nem maradtak adósai az arab támadóknak, hanem megvédték magukat. A helyszínre siető izraeli hadsereg és rendőrség láttán a visszakozó arabok, a közeli arab falvak Akraba és Janun lakosai több ponton is meggyújtották a mezőföldet. A tüzet sikerült időben eloltani. Eddig tartottak híreink, és most az arab tavasz télbe fordulásáról szóló elemzést hallhatják Ádám Ráhel főszerkesztőtől.
Miközben a líbiai első demokratikus választásokat ünnepli a világ, azért zárójelben illik megjegyezni, hogy a Kadhafi rezsim megdöntése után közel egy évvel is áttekinthetetlennek nevezhető Líbiában a helyzet. A hivatalos vezetés a mai napig a Nemzeti Átmeneti Tanács csak az ország egy része felett uralkodik. Másütt a tucatnyi törzs és az őket támogató katonai milíciák gyakorolják a hatalmat Líbiában. Míg az egyiptomi Al-Ahram című lap is azt írta a múlt hónapban, hogy Líbia gyorsan halad a szomalizáció káosza útján. A központi irányítás teljes felbomlására utalva ezzel. A török Hürriyet tudósítása szerint a líbiai kormány katonai övezetnek nyilvánította az ország középső részét, ahol Zintán és az El-Mashisha törzsek véres összecsapásokat vívnak egymással. A törzsi milíciák, fegyveresek a polgárháború alatt Az elfoglalt katonai raktárakból bőségesen felszerelték magukat nehéz fegyverekkel, légvédelmi és tankelhárító lövedékekkel, amelyeket azóta sem szolgáltatták be. Azt mondják, mi szabadítottuk fel az országot, jogunk van a fegyverekhez. A török lap a kiskirályok hatalmának jellemző példájaként említi a Zintán líbiai törzs vezetőjének egyik súlyos akcióját, amikor túszul ejtette egy török tulajdonú ötcsillagos hotel vezetőjét. Ali Dao azt kifogásolta, tehát a Zintán nevű törzsfőnök azt kifogásolta, hogy miután 6 hónapja ebben a luxus szállodában lakott, pénzt kértek tőle a tartózkodás meghosszabbításáért. A törzsfőnök csak akkor enyhült meg, amikor emlékeztették őt arra, hogy milyen nagy szerepet játszott Törökország a Kadhafi rezsim megdöntésében. Ezt követően Ali Dao törzsfőnök kegyesen elengedte a szálloda igazgatót. A számláról, a fél éves szállodai költségekről természetesen soha nem esett szó. A líbiai Zintán törzs tartja fogságban több mint fél éve Kadhafi második fiát, Saif al-Islamot, annak ellenére, hogy a líbiai központi kormányzat a hágai elfogató parancs nyomán többször is kérte átadását. Rendszeresek az összecsapások Líbia déli részén is. Itt az arab Zvej és a szaháriai Beduin Tóbó törzsek vívnak véres csatákat. De még a forradalom fővárosának számító kelet-líbiai Bengáziba sem biztonságos a helyzet. A brit nagykövetet szállító járművet gránátvetőkkel támadták meg a múlt hónapban, az amerikai követségnél pedig egy nappal korábban bombát robbantottak. A líbiai nemzeti átmeneti tanács számára azonban a legfontosabb feladat a külföldi számlákon befagyasztott 160 milliárd dollár felszabadítása. Mint mondják, ha meg lesz a pénzük, akkor újra fel tudják állítani a líbiai nemzeti hadsereget, amellyel rendet tehetnek majd az országban, különben folytatódik a káosz, a törvénytelenség és az erőszak. Bár tegnap voltak a parlamenti választások, de demokráciáról, szabadságjogokról és rendről még korán sincs szó Líbiában. Olvashatjuk többek között. A hetekben Morvai Péter írásából vett részleteket. És mi a helyzet az arab tavasz bölcsőjének nevezett Tunéziában? A szalafisták nem értik a viccet, de nem is szeretik a viccet Tunéziában, legalábbis ez derül ki, ugyanis a múlt hónapban országos zavargás sorozat tört ki egy avantgárd művészeti kiállítás miatt. Miután ez a kiállítás kitudódott, a mecsetekben istenkáromló művészek meggyilkolására szólítottak föl Tunézia szerte, és a zavargások hamarosan az egész országra átterjedtek. A tömeg rendőrőrsöket támadott meg, és feldúlta egy liberális politikai párt székházát is. A tuniszi kormány végül kijárási tilalmat volt kénytelen bevezetni, és kommandósokkal lépett fel a tüntető iszlamisták ellen. Az iszlamista kormánypárt, az Ennahba vezetői abban az anarchistákat tették felelőssé a történtekért. Mehdi Mabruk, kulturális miniszter, blaszfémikusnak nevezte a tárlatot, és Nahda, számüzetésből visszatért vezetője, Rashid al-Ghannouchi pedig felszólította a parlamentet, hogy alkosson törvényt a vallási érzékenységet sértő provokatív viselkedés ellen. Az új tunéziai törvény még meg sem született, de egy tunéziai férfi már is jogerősen 7 évő börtönbüntetést kapott, mert a Facebookon Mohammed prófétát és egyik feleségét ábrázoló képet tette közé. A tunéziai bíróság egy korábbi diktatúra idejéből fennmaradt jogszabály alapján döntött így. Jaber Majeri védőügyvédje hiába érvelt azzal, hogy az elkövető mentális problémái miatt nem volt tisztában tette súlyával, a bíróság szerint a Facebook ábrázolás a társadalmat veszélyezteti, ezért szükséges a szigorú büntetés. Pedig a nyugati sajtó Tunéziát ugyebár az arab tavasz minta országának tekintette. Itt vonultak utcára ugyanis először a tömegek 2010 decemberében, hogy alig egy hónappal később már meg is döntötték Ben Ali elnök több mint 30 éves puha diktatúráját. A folytatás talán ígéretesnek tűnt, a politikai pártok megegyeztek, hogy 2013 tavaszára tervezett parlamenti választások előtt alkotmányozó nemzetgyűlést választanak. Ezen iszlamista gyökerekkel rendelkező, de magát mérsékelt konzervatívnak valló Ennahda mozgalom győzött a szavazatok 40%-ával. Az Ennahda együttműködést ajánlott két kisebb szekuláris baloldali pártnak, ami kivívta a nyugati vezetők elismerését csak úgy, mint az, hogy nők is szerepet kaptak a politikai vezetésben. Nem iszlamista, hanem iszlám párt vagyunk, hangsúlyozta a párt szóvivője. Samir Dilow cáfolta, hogy teokráciát és iszlám törvénykezést akarnának bevezetni az országban. Dilow szerint a mozgalom vallási jellege a nyugati keresztény demokráciákhoz hasonló, és azt ígérte, hogy Tunézia török minta nyomán szekuláris iszlám állam lesz. Az Ennahda főtitkárát Washingtonban John McCain és Joe Lieberman szenátorok is fogadták. Hamadi Jebalit 2011 decemberében miniszterelnöknek választották. Arabul értő nyugati tudósítók azonban a márasztási kampány alatt felhívták a figyelmet, hogy Jebali a gyűléseken egészen más hangnemben beszélt. Ugyanis 2011. november 6-án a palesztin Hamas parlamenti küldötteivel tartott nagygyűlésen azt mondta arabul: Allah-tól rendelt pillanat, amely elvezett Tunézia és Jeruzsálem felszabadításához, a 6. kalifátus megalapításához. A tömeg a repülőtéren halál a zsidókra kiáltásokkal köszöntötte a Hamas vezetőket, de Jabali nem ítélte el ezt az incidenst. Egyébként az egyiptomi választások győztese Mohammad Mursi a kampány során szintén sürgette egy új kalifátus létrehozását, amely a palesztin Jeruzsálem fővárossal rendelkezne. Olvashatjuk Morvai Péter írásában.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 19-30, Tel Avivban és Hajfán 23-29, Bérsében 23-35, Séláton 28-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Berektov, Jerusalem!